Szokás mondani, hogy a szomelié a borok nagykövete a vendéglátás területén. Ő az a személy, aki elsősorban borok, de más italok kínálása, ételekhez párosítása mellett mindezek felszolgálásával is foglalkozik. Elegáns éttermek, nagyobb pincészetek elengedhetetlen segítője, munkatársa. Manapság, amikor talán nem túlzás azt állítani, hogy egyfajta divat a konyhaművészet, borestekre, jó éttermekbe járni, egyre többen választanak ide kötődő szakmát. A szomelié is egyre népszerűbb, ám mielőtt bárki ilyesmire adná a fejét, nem árt tisztázni, mit is kell tudnia. Vállai Béla, szomelié. Ez az embereknek mond manapság valamit?
Szerintem egyre szélesebb rétegnek igen. Ha nem is értik teljes egészében, azt gondolják, a szomelié csak borral foglalkozik, de nem, ő mindennel foglalkozik, ami folyik, illetve még a szivarok is ide tartoznak, de szerintem sokkal szélesebb skálán mozog egy szomelié, mint ahogy azt sokan gondolnak.
Akkor mondjuk már el az embereknek, hogy mi is az a szomelié. Meg lehet ezt röviden fogalmazni?
Nem. Pont nem. Szerintem nagyon szerves része lenne egy étteremnek egy szomelié, vagy mondjuk olyan, aki a borral foglalkozik. Ennek a szakmának, ennek sosincs vége. Ezt folyamatosan tanuljuk, jönnek új évjáratok, jönnek új pincészetek, különleges tételek. Tehát sokkal nagyobb élményt tud szerintem egy szomelié biztosítani egy étterembe, a vendégek részére. Úgy érzem, hogy sokkal többet kaphat egy vendég, mint amire számít egy étterembe, hogyha van egy jó szomelié, aki együtt dolgozik a konyhával, együtt lélegez az étteremmel, és sokkal többet. Egy ételből több mindent ki lehet hozni, hogyha megfelelő italpárosítás. Direkt nem azt mondom, hogy bor, a megfelelő italpárosítás van hozzá, akkor sokkal többet ki lehet hozni egy ételből.
Említette az előbb a szivarokat is. Az hogy jön itt a képbe?
Hát ez is hozzátartozik, mert azért megfelelő szivarhoz egy megfelelő ital, az megint egy nagy kulináris élmény, és a szivar szerintem most ilyen nagyon fölkapott, vagy szerintem nagyon nagy reneszánszát éri most, én úgy látom. Azokban a közegekben, ahol én is mozgok, ott látom, hogy azért a szivar az egy úgymond kezdi megtalálni a helyét a mai világban.
Régi filmekben láthatjuk, hogy egy jó vacsora után még egy konyakkal és egy szivarral leültek, vagy egy viszkivel az urak, és akkor ott még beszélgettek, hogy az valahogy része volt a társasági életnek, úgymond, ugyanúgy, mint az italok?
Persze. Sokkal komolyabban, ugye ez a nagy szigorítás miatt erre ugye egy étteremben nincs lehetőség, de egy szivarklubban, egy kimondottan egy ilyen eseményen, vagy egy baráti körben ez abszolút működik, és igen, föl lehet. Nem csak konyakkal, vagy viszkivel, rummal, vagy egy jó aszúval, egy tokai aszúval, nagyon izgalmas egy szivar.
Milyen jellegű éttermek igénylik azt, hogy igenis náluk legyen, és dolgozzon egy szomelié, és egészítse ki az ő munkájukat, tevékenységüket?
Én azt mondom, hogy minden étteremben, ahol fontos az italértékesítés, ahol fontos az élmény, az az étterem, és nem is feltétlenül muszáj, hogy ott egy főállású szomelié dolgozzon, de aki időnként visszajár, oktatja a személyzetet, összerakják az étel-ital párosításokat, tehát úgymond az étterem szempontjából fontos dolgokat gondosan kezeli, lássuk borlap, itallap, annak a készletét esetleg gondozza, felügyeli, időnként átnézi, mozgótételek, nem mozgótételek. Tehát mi a stratégia egy étteremben? Én azt mondom, hogy legyen ez egy bistró, legyen egy fine dining, vagy legyen egy egyszerű csárda. Szerintem mindenhol foglalkozni kell vele, mert sokkal nagyobb élményt. És azt mondom, hogy a vendégek többsége már nem csak enni megy étterembe, hanem azért is megy, hogy olyan élményhez jusson, amit esetleg otthon nem tud magának megteremteni.
Debrecenben beszélgetünk. Önnek van munkája?
Van, igen. Én egy webes, egy borokpesgők értékesítésre fordult a webáruháznál dolgozok, és mellette oktatunk éttermekbe. Tehát ahova mi például beszállítunk, nekünk benne van a csomagban, hogy akkor én ahova beszállítunk, oda elmegyek, és képzem a személyzetet azokról az italokról, amit forgalmazunk, tehát amit mi biztosítunk. Egyrészt honnan jönnek az italok, melyik országból, melyik borvidékről, mit tud maga a bor, és nekik azon az ő étlapjukhoz ez a bor esetleg hova, milyen ételekhez kínálható, stb.
Tehát az önmunkáját nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy kimegy a vendéghez, és ajánl a báránysülthöz valamilyen bort, hanem hogy egyébként, ha szállítja az ön által forgalmazott italokat, akkor ki is oktatja azzal kapcsolatban az étterem személyzetét.
De vannak ilyenek, ilyen szomeliék is, akik csak étteremben dolgoznak, de itt Debrecenben, hogy is mondjam, nem érzi még minden vendéglátós, hogy szüksége lenne egy ilyenre. És nagyon kevesen vagyunk itt Debrecenben, akik ezzel foglalkoznak, és megmondom, nekem van egy ilyen küldetéstudatom is, hogy úgy gondolom, hogy úgy tudok a legtöbb legtöbbet tenni a bor ügyéért, ezért az egész szakmáért, hogyha több helyen tudok segíteni. Tehát van úgy, hogy beállok, mert azt mondják, hogy igen, akkor menjek el, és akkor mondjuk egy estét, vagy egy hétvégét töltsek el náluk, egyáltalán lássák a kollégák, hogy ezt hogyan is kell csinálni, van-e olyan, aki a személyzetben, aki esetleg érzi magában a késztetést, hogy elinduljon ezen a pályán, ez tanulható, van rá iskola, az alapokat meg lehet szerezni, de nagyon itt a tapasztalat, minél többet kóstolni, nyitottnak lenni. Nem lehet, hogy én nem szeretem a vörösborokat, én akkor nem iszok vörösbort, de nem is ajánlom a vörösbort, tehát ilyen nincs. Vagy nem iszok édesbort, mert ugye sokan azt mondják, hogy nem iszok édesbort, mert édes. Valaki nem iszik szárazat, mert száraz. Egy szomelé az mindenre nyitott, tehát tudatosan lehet kóstolni, tanulni, vannak iskolák, ahol az alapokat meg lehet tanulni. Vannak olyan szomelé kollégánk is, akikhez el lehet menni, például stázsolni más étterembe. Szerintem aki akar, az igenis tud tanulni, ha nagyon akar Ausztriában, Rusztón akár nemzetközi borakadémikus szintre is ő tudja ezt fejleszteni, tehát szerintem lehetőség van bőven.
Aha, pontosan ezt szerettem volna egyébként megkérdezni, hogy hol tanul, mit tanul egy szomelié, milyen iskolákat kell elvégeznie, vagy egy szomelié egész életén át tanul?
Így van, egész életén át tanul, de hát az alapokat azt meg lehet tanulni itthon is, és akkor utána akár nemzetközi iskolában el lehet menni, ami azért...
Világot kell járni hozzá.
Igen, az lenne a legjobb, hogyha nagyon fiatalon ezt meg tudja tenni, de azt úgy gondolom, hogy a jó lehetőségeket, hogy nem minden saját pénzből, mert vannak olyan éttermek, ahol esetleg ezt megfinanszírozza az étterem, kötnek egy szerződést, és azt mondja, hogy én akkor finanszírozom neked ezeket az iskolákat, és akkor végezd el, és akkor milyen jó, hogy neki mondjuk lesz egy nemzetközi borakadémikus szomelié, aki segíti az éttermet, oktatni is tud, magabiztos lehet ebben a szegmensben, mindig plusz tud nyújtani, mint mondjuk a konkurenciája. Vidéken ez még nagyon gyerekcipőben jár, de hát reméljük, hogy ez fejlődik, és gondolom, hogy én is hozzá tudok azzal tenni, hogy több étteremben be tudok menni, tudjuk oktatni. Ugye nagyon nehéz most a személyzeti kérdés, nagyon nagy a fluktuáció, és úgy gondolom, hogy mindig ráfér. Tehát az, hogy havonta mindig átbeszéljünk egy-két bort, megnézzük, hogy mi az, ami fogy, mi az, ami nem fogy. Tehát mi egy ilyen utógondozásban is gondolkodunk. Pont azért, egyrészt azért, mert nem csinálja a konkurencia, másrészt azért, mert szerintem a jövő mindenképpen ez. Tehát nem lehet már az, hogy mit tudom, marhahúshoz vörösbort adunk, a halhoz meg fehéret, és akkor ennyibe kimerül, mert ez már sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb kérdés, viszont nem egy NASA űrhajó technikáról van szó, ez bárki megtanulhatja, fejleszthető, a tudatos kóstolás, hogy mit, hol érzünk a szánkba, melyik fajtánál, milyen fajta jelleges dolgok vannak, szerintem ezt nagyon szépen meg lehet tanulni, aki akar és ebbe befektet, akkor az mind időt, mind pénzt, energiát, akkor lehet ebben haladni.
Igen, de hát ez egy kicsit nem olyan, mint a parfümkészítőknél az orr, hogy azért kell hozzá egy adottság, hogy azért azokat az ízeket úgy fogja az illető, ugye, hogy fel is fogja, hogy most mit érez. Nem kell hozzá adottság?
Ezt gondolhatjuk, igen, kell hozzá egy fokú nyitottság, inkább azt mondom, és kell is hozzá egy adottság, de ez az adottság, ez fejleszthető. Ugye addig, míg valaki ezt nem figyelte tudatosan, lehet, hogy van adottsága, de nem tud róla. Például, tehát, hogy ha tudatosan valaki figyel azokra, hogy mondjuk ne adj Isten a kék frankosnak milyen jegyei vannak, hogy a meggyes karakter az előfordul, és akkor a hordónak milyen, ha tudatosan kóstol valaki, és mondjuk összeraknak 6-8 tételt, ami mondjuk egy borvidékről, de az egyik volt hordóban, a másik fele hordóban, fele tartályban, a harmadik csak hordóban, a negyedik csak új töltésű hordóban, a második másodtöltésű, és megtanulja, memorizálja ezeket a ízjegyeket, illatjegyeket, mert ezek tanulhatóak, akkor én azt mondom, hogy nagyon sokat tud tenni, és akkor vannak azok, akiknek még adottsága is van hozzá, és igazán kiérzi, és szokták mondani, hogy a nők ebben még jobbak, az orrberendezésük az tovább működik, de ez egy tréninggel ugyanúgy fejleszthető, fenntartható, tehát én is rengeteget, tehát 100-150 tételt kóstolok alapból havonta. Nem azt jelenti, hogy megiszom, ezeket ugye kiköpöm, kóstolom, memorizálom, tehát nagyon-nagyon sokat, és ezáltal az ízemlékek, nekem például nagyon jó ízemlékeim vannak, akár ételekről, akár italokról van szó, és nem az a lényeg, hogy ha most azt mondom, hogy ez a bor meggyes, de ha ön nem evett meggyet, nem ivott meggyes üdítőt, nem evett meggyet, se túlérett, se fanyart, akkor önnek nem fog mondani ez semmit. És nem ez a lényeg, hogy egy bor meggyes vagy nem meggyes, hanem az, hogy gyümölcsös vagy virágos, hogy tudjam, hogy ez egy testes, érzem, hogy ez egy könnyedebb, testesebb. Tehát, hogy megvan ennek a finesze, hogy lenne jobb. Én azt tudom, hogy ha lehetne ezt tanítani a magyar bor ügyének, biztos, hogy jót tenne, ha ez felsőfokon, vagy olyan iskolában, ahol széles körben az alapokat le lehetne tenni, akkor sokat fejlődne a borfogyasztás itthon is.
Egyébként egy szomelé az figyelemmel követi az adott időszak szőlőtermését és az abból készülő borokat, hogy abban az évben milyen volt a termés, mennyire jó az az évjárat az adott bor volt.
Ez egyértelmű. Vannak olyan országok, vannak olyan borvidékek, ahol konstansabb az időjárás, és ne adj Isten, még öntöznek is, akár Argentínába, Chilébe is, ahol megengedett az öntözés, hogy nem említsek mindent, vagy például Magyarországon, ahol sokkal változatosabb az időjárás, sokkal szélsőségesebb történetek vannak, és nem lehet azt mondani, hogy minden évjárat ugyanolyan, és ugyanannyi eső esett, és ugyanannyi napsütött, és minden ugyanúgy zajlik, tehát nagyjából szokták mondani, hogy mindig előre tudjuk, hogy mikor születelünk. Hát ez itthon ez nem így van. És még az is fontos, hogy azt mondjuk, hogy ne adj Isten, egy borvidéket elvert a jég, ezt sem lehet mondani. Mi az, hogy egy egész borvidéket nem szokott elverni a jég. Az egyik dűlő, az déli fekvésű, a másik egy másik fekvésű, tehát nem biztos, hogy mindig ugyanazt az esőt kapja, ugyanazt a mennyiséget, stb. Tehát még azt sem lehet mondani. Valakinek szerencséje volt, nem verte le jég, valakiét elverte, holott egymás mellett vannak 100 méterrel. Tehát én azt szoktam mondani, hogy vannak általánosságok, mint azt mondjuk, hogy amit a 2016-os év melegébb volt, vagy a 2012-es is melegébb volt. Oké, de kinek, hol volt a dűlője, milyen kitettséggel, és általában igyekszünk minden információt begyűjteni, borászatokat fölhívni, újságot olvasni, megnézni, hogy ki mit nyilatkozik. Azért nagyon sokan már mondják, hogy ez egy nagyon jó évjárata lesz, rendkívüli, vagy ez csak egy átlagos évjárat. Tehát ez minden évben más, egy izgalmas dolog.
Mit szólnak a borászatok, amikor egy szomelié megkeresi őket? Mert meg szokta őket keresni, így van? Tehát milyen a kapcsolat a hazai borászatokkal?
Hát szerintem jó, egyre nyitottabb. Fontos, hogy már a borászatok is keresnek meg szomeliéket, hogy kíváncsiak arra, hogy mit gondolnak ők. A borász az ritkán találkozik a fogyasztóval, még akkor is azt mondjuk, hogy ritkán, hogyha neki van egy saját borbárja, bemennek hozzá mondjuk Villányba, és akkor meglátogatnak. Más az a visszajelzés ott, mint más egy étteremben. Hogy az ő borai mondjuk mennyire ételkompatibilisek, tehát hogy mennyire lehet ételek mellé párosítani, vagy mondjuk nagyon speciális, vagy nagyon nehéz, vagy túl taninosak a borai, vagy tehát hogy vannak ezek a különböző jelzők, de sok borász, akivel találkoztam, úgy indult, hogy ő magának készíti a bort, és ami neki tetszik, akinek meg nem tetszik, az meg így járt, és akkor ne így az ő borát. De előbb-utóbb, ugye ő is fejlődik, egyre nagyobb, és már olyan palacszám számokról beszélünk, aminél már az ember nem csak magának készíti. Van egy saját stílusa, hogy ő ebbe a stílusba készíti a borokat, neki ezek tetszenek, ő mondjuk nem használ hordót, mert csak tartályos szeret készíteni, vagy használ amfórát, vagy betontojást. Rengeteg dolog van már, amivel lehet dolgozni, de én azt tudom, hogy ha el szeretném adni a boromat, akkor igenis legyek kíváncsi arra, hogy mit gondol. És sose azt mondjuk, hogy ez a bor rossz. Ilyeneket nem is szoktunk mondani, mert szinte összesen hasonlítható egyik bor, mert az egyik itt elem, a másik amott, az egyikkel így dolgoznak, a másikkal amúgy, hanem azt nézzük, hogy mondjuk ez manapság divatos, vagy nagyon szeretik sokan az írsai olivért, de például van a cserszegi fűszeres, amiről kevesebbet tudnak, de az is egy illatos fajta, az is egy könnyed gyümölcsös, és amikor ilyen vakkóstolókor az ember becsomagolja a palackot, és kijönti a társaságnak, és nem tudják, mit isznak, akkor sokkal nyitottabban nyilatkoznak, mint amikor bemennek egy étterembe, és akkor nem mernek újdonságot kipróbálni. Mi ebbe is tudunk segíteni az embereknek, hogy ott van egy szommelier, aki tud ajánlani, uram, kóstolja meg, ha nem ízlik, még mindig tudom önnek hozni azt, amit esetleg gondol, de próbálja meg ezzel. Tehát sok esetben játszottunk ilyennel, hogy uram, ez az önválasztása volt, ezt ajánlottuk mi, kóstolja az ételhez mind a kettőt, és mondja el a véleményét. És van olyan, azt mondja a vendég, hogy ha őszinte, hogy azt mondja, hogy igen, amit ön ajánlott, az jobb az ételhez, de én ezt jobban szeretem, ezt a bort. És akkor nincsen semmi gond. De nyitott volt rá, és mondjuk megkóstolt egy másikat is.
Bár nagyon szép jó boraink vannak itthon, ehhez képest a borfogyasztási, vagy még tovább mondjuk az italfogyasztási kultúránk hol tart, mit lehet nyilatkozni ezzel kapcsolatban?
Hát ha magunkhoz mérjük, és nézzük a korábbi éveket, akkor hatalmas fejlődésen megyünk keresztül, és mondhatni, hogy hajrá, és csak így, és én is ezzel szeretnék hozzájárulni, hogy úgy gondolom, hogy minél több információra, minél több oktatásra. A vendégeket meg úgy próbáljuk oktatni, hogy vagy egy gasztroesten keresztül, vagy egy borkóstolón keresztül, tehát olyan programokat, amik esetleg tematikusabbak és nyitottan újdonságokat megmutatni, vagy azt mondjuk, hogy nézzünk egy kadarkát, és akkor mondjuk mutassuk meg a vendégeknek 10 fajta kadarkát, amit 10 különböző módon készítettek, esetleg 10 különböző területről, és akkor azt mondják, hogy Jézusom, hogy a kadarkának milyen sok arca van. Tehát nem lehet azt mondani esetleg, hogy mondjuk kadarka az csak ilyen, mert nem biztos, hogy lehet egy hűvösebb területre jön északról, vagy egy melegebbről, délebről. Tehát, hogy nagyon izgalmasan lehet. Én azt mondom, hogy 10 év alatt is óriásit fejlődött a hazai borfogyasztás, és az, hogy külföldi borokat is fogyasztunk. Vannak persze mindig kivételek, hogy magyar vagyok, csak magyar bort iszom, jó, ezt is meg szoktuk hallgatni, de ahhoz, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, ahhoz igenis tudnunk kell, hogy mondjuk az én kategóriámban, ha valaki illatos szőlőfajta kedvelő, akkor milyen illatos szőlőfajták lehetnek. És például az írsai olivérről visszatérve, itt a szomszédos országokban is hatalmas területen ültetnek, Dél-Afrikában hatalmas területen van írsai ültetve, tehát lehet, hogy ez lesz a következő nagy robbanás. Ugye voltak az új-zélandi Sauvignon Blancok, és most lehet, hogy az írsai olivér fogja majd elárasztani a világot, mert az embereknek igényük van rá. Inkább az szoktam problémának nézni, hogy leragadunk egy pincészetnél, és csak azt isszuk, és mondjuk kevésbé vagyunk nyitottak, hogy mondjuk ugyanazt megkóstoljuk másik pincészettől.
Egyik ismerősöm, egy világjáró hölgy, megismerkedett egy francia fiúval, és aztán úgy összemelegettek, hogy a fiú családjával ment nyaralni, és mondta, hogy gyakorlatilag a franciák végig isszák a napot, mert hogy a reggelihez pezsgőt, aztán utána jön valami rövid ital, az ebédhez kétféle bor, a vacsorához szintén, és még lefekvés előtt is valami röviden lazítanak. De ezt mind kulturált formában, hogy egyébként mennyire lehet része kulturált formában az alkohol a gasztrokultúránknak.
Hát örülnénk, ha nálunk is így lenne, de sajnos nem így van. Hát ezeket az évtizedes lemaradást ezt valószínűleg soha nem fogjuk behozni, de szerintem nem is cél. Én azt mondom, hogy ha megvan ez az egészséges egyensúly, én Portugáliában is voltam, Spanyolországban pont egy ilyen pezsgő káva túrán voltam, és bemetünk reggelizni, reggel 7:30 a belvárosban, Szánszádúrni kis városának a belvárosában. 3,5 euróért kaptunk egy pohár kávát, egy pezsgőt, ott szeletelték a sonkát a szeletelőgépen, egy bagettel, és akkor oda beültünk reggelizni. Ó, mondom, hát ha itthon lehetne 3,5 euróért így reggelizni, és ugye a nulla tolerancia miatt erre ez kevés az esély, és körbenéztünk, és csak nyugdíjas reggel, csak nyugdíjasok voltak, egy csoport, csak hölgyek, valószínűleg egy ilyen nyugdíjas klub, mint utólag megkérdeztük, meg babakocsitoló anyukák ott reggeliztek és pezsgőztek hétköznap ebben a kisvárosban. Jó, több mint 50 fajta pincészet mindenki pezsgőt készított Szánszádúrniban, tehát ez egy speciálisabb történet, de most menjünk el akár egy borvidékre, hogy van-e az, hogy így beülnek az emberek. Nekünk a kultúránkban ez nincs benne, reméljük, hogy ez is előbb-utóbb halad, bár a hotelekben is, mert dolgoztam hotelben is, és a pezsgős reggelit azt például nagyon sokan szeretik. De például nem is gondolják, hogy ők maguknak otthon is megtehetnék. Van ismerősöm, aki minden vasárnap pezsgős reggelit tart otthon, mert miért ne?
Egyébként nemzetközi viszonylatban a magyar borok milyen helyen szerepelnek? Tehát, hogyha úgy meghallják külföldön, hogy magyar bor, akkor kíváncsiak, örülnek, tudják, hogy az jó, vagy mit gondolnak róla?
Hát, hogy mit gondolnak róla, ez őket kell megkérdezni. Akit én ismerek, az általában mind a szakmában van, és ő mind tudja, hogy a Tokaji Aszút tartják a superbrandnek, és abszolút, és szeretik azt, hogy például a kadarkát, és most nagyon népszerű, van egy ilyen kis hullám külföldön, könnyű kimondani a nevét, gyümölcsös, nincs belőle sok, tehát hogy úgymond lehet vele érdekesség. Egy ismerősöm volt Austinba kint, Texasba, és egy bárba, ahol osztrák kékfrankost szolgáltak föl, magyar furmintot, és amikor mondták, hogy hát ők Magyarország jöttek, és ők pont ismerik, akkor oda gyűlnek a pincérek, és kérdezgetik őket, hogy ez hogy van, az hogy van. Tehát, hogy nagyon nyitott a dolog. Itt inkább ez, hogy a szakmában a külföldiek is nyitottak, megkóstolnak dolgokat. Tehát, ha a németek lemennek mondjuk Olaszországba, akkor például pont beszéltünk egy ilyen olasz vendéglátóssal, kereskedővel, mert hozunk be mi is tételeket, és mondta, hogy a németek például nagyon szeretik a Lugánát. Mert vannak bizonyos fajták, amiket ha oda lemennek, akkor ők se a rajnai rizlinget keresik, hanem megnézik a helyi fajtákat, és megtalálják azt, ami esetleg nekik szín. szimpatikus. Tehát én azt mondom, hogy persze van mind dolgozni, és nagyon nagy lemaradásunk van, de szerintem nagyon jó az irány, és nagyon sokat tesz a szakma is érte, és egyre jobb borászatok vannak, egyre jobb borokkal. Én nem féltem a magyar bort egyáltalán.
Vállai Béla szomeliével beszélgettünk az elmúlt percekben.